Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 66. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek.
Az Istennek, és énekelj szép zendéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széllyel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgai, erősséget nagy hozzád esnek, ízel kedvém ellenségét.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 228. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 228. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Jehova, csak néked éneklek.
Ki volna másnak? bennünketem.
Gyertek, fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT második úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és feleletek az ember nyomorúságának dolgát hozzák elénk és magyarázzák előttünk.
Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 40. fejezetéből. A 40. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem. A könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett engem körül, hogy számlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg! Uram, siess segítségemre! Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert te vagy a mi segítségünk és megmentőnk életünknek minden idejében, de legfőképpen halálunkban. Ezért hívunk téged segítségül ezen a mai reggelen is, és ezért jövünk a te színed elé. Ezért szólítunk téged hittel, hiszen ki az közülünk, akinek ne volna szüksége segítségre, akinek ne lenne szüksége megmentőre. Urunk, hallgasd meg a mi kérésünket, noha nem vagyunk méltók arra, hogy te meghallgassál bennünket, mégis fiadért, Jézus Krisztusért. Ő érette, és ő általa kérünk téged, légy irgalmas hozzánk is. Köszönjük te neked, hogy várhatjuk a te szavadat, és várhatunk téged magadat, aki szent lelked által hathatósan munkálkodtál, és hisszük, hogy most is munkálkodni fogsz a mi szíveinkbe. Urunk, szűj bennünket újjá, ajándékozz meg bennünket élő és igaz bizalommal. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te ajándékodat, amivel megajándékoztál már bennünket, megbecsüljük, és a mi hitünkben, hozzád való szeretetünkben erősödhessünk most is a te ígéd által. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak hatalmad van arra, hogy szükségeinket betöltsed, hanem ismered is azokat. Ezzel a gyermeki bizalommal jövünk tehát eléd, hogy add meg ez órán mindannyiunknak azt, amire egyen-egyenként leginkább szükségünk van. A te fiadért, Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására készülve a 369. dicséretünk első versét énekeljük, folytatva ezzel könyörgésünket és imádságunkat. A 369. dicséretünk első verse így kezdődik, Jöjj el, Szentlélek, Úr Isten! Hallgassuk Isten igéjét, amint írva található az Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében. Pál apostol a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 4. fejezetében a 9. verstől a 12. versig terjedő szakaszban eképpen ír. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók irán tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Kedves testvérek, ez esztendő első úrnapján, az elmúlt héten Ezékiel proféciája szólt közöttünk, új szív és új lélek ígérete volt, amely Isten szabadításának eszköze, kezdete és kulcsa. Ma egy városi gyülekezet életébe és sorsába pillantunk bele, akiket maga Pál apostol tanít, hogy miképpen kell élniük az új szív és az új lélek birtokában. Azt gondolom, hogy újból és újból, soha ki nem fogyó módon beszélnünk kell nekünk arról, hogyha Isten új szívvel és új lélekkel ajándékoz meg bennünket, akkor ez mire kötelez bennünket? Hogyan tudunk mi új életet élni? Általában a világ, amelyben élünk, akár új szívvel, akár új szív nélkül, nem kevesebb igénnyel vesz körül bennünket, mint hogy éljünk a világ gondolata, ütemezése szerint. Ezt mindannyian tapasztaljuk. Úgy szokták mondani, magam is hallottam ezt, hogy a régi időkben, az úgynevezett átkos rendszerben azt mondták meg nekünk, hogy mit kell gondolnunk. Hogy mit kell gondolnunk. Aztán jött az úgynevezett változás, a demokrácia, és most már azt is megszabják, hogy miről kell gondolkoznunk. A világ azt is diktálja. Nem csak azt, hogy mit gondoljunk, hanem azt is, hogy miről gondolkozzunk. Akár hitben jár valaki, akár hitetlenül, akár új szívvel és új lélekkel, akár úgy, ahogy született, a világ erőszakosan tematizálni akar bennünket. Erről gondolkoz, így gondolkoz. Valójában a média az egyik legfőbb eszköz ebben a világban, amely által egész hatalmas tömegek, mondhatjuk úgy, hogy majd az egész emberiség vezethetővé válik. Elérhető az, hogy az emberek egy dologról gondolkozzanak, és egy dologról egyféleképpen próbáljanak meg véleményt alkotni. Nem kisebb a médiának a szerepe, meg a vágya sem azoknak, akik a médiák mögött állnak, mint hogy valamilyen módon egy-egy társadalmat, vagy egy-egy földrészt uniformizáljanak. Ez legyen a fontos számotokra, ez a téma, és erről így gondolkozzatok. Hiszen minden háztartásban vannak televíziók, vannak rádiók, ezeket kinyitjuk rendszeresen, és független attól, hogy hol vagyunk, hol élünk itt Budapesten, vagy Magyarországon, ugyanazt a híradót nézzük meg, ugyanazokat a filmeket nézzük meg, és higgyük el, hogy azok ugyanúgy hatnak is ránk. Ez alól persze vannak, akik ki szeretnének menekülni, és úgy mondják, hogy a maguk útját járják. Nem követik azokat a trendeket, amelyek a világban vannak, és ez a legtöbbször úgy történhet meg, hogy az ilyen emberek elzárják ezeket a csapokat. Kidobják a televíziót, nem hallgatnak rádiót, esetleg csak újságot olvasnak, de vannak sokan, akik még az sem, és úgy gondolják, hogy ez így jó, mert nem leszek áldozata annak, aminek a többiek körülöttem mind bedőlnek. Majd nem fogok úgy gondolkozni. Jobb a magam útját járni. Az ilyen emberek általában persze önmagukhoz igazodnak, ha nem viheti őket az ár, akkor nyilván marad az, hogy a saját fejük, a saját gondolataik szerint éljék meg az életüket, és azért ők maguk is megtapasztalják azt, hogy ez mégsem olyan egyszerű. Kilépni a folyó sodrásából, adott esetben szembe menni a sodrással, ez egyáltalán nem olyan egyszerű. Az ilyen emberek sokszor közösség nélkülévé válnak, kitaszítottakká válnak, sokukról halljuk, egyre nagyobb divat, hogy ki is költöznek az emberi közösségekből, mert nem kíváncsiak a többi emberre, tanyákra, farmokra, ide-oda elvonulnak, mások a hegyekbe, és aztán úgy gondolják, hogy az a tiszta élet, az a tiszta élet. Mi a keresztjének útja? Úgy gondolom, hogy ez a két szélsőség jellemzi ma a kereszténységet. Az egyik az, hogy ne álljunk mi ellen annak, amit a világ diktál, ne legyünk ósdiak, maradiak, hagyjuk, hogy sodorjon az ár bennünket, de ne annyira. És hát itt jön az a kérdés, hogy de ne annyira, de akkor mennyire? Keresztjének sokat gondolkoznak ezen, meg beszélgetünk egymás között, hogy hát az már egy kicsit sok, amit a másik megenged magának. Én ennél konzervatívabb vagyok, én nem vagyok ennyire megengedő. És a keresztjének között nincs is tulajdonképpen ezért egység. Hogy mennyire kell úszni az árral. De ismertek bizonyára olyan keresztjéneket is, akik pedig leválasztják magukat erről az egész rendszerről, és azt mondják, hogy nekünk semmi nem kell, csak a Biblia kell, nem kell foglalkozunk a világgal, és így ezek a keresztjének sokszor ugyanúgy elszigetelődnek, a maguk világában élnek, mint ahogy a világban a saját hitük és meggyőződésük szerint élő emberek. Azt gondolom, hogy Jézus tanítását figyelmen kívül hagyva nem is marad a keresztényeknek más lehetőség, mint hogy vagy beállnak a sodrásba, és mennek a világgal, vagy kivonulnak ebből a világból. A baj az, hogy ha Jézus tanításaival szembesülünk, a Biblia tanításaival szembesülünk, akkor a Biblia egyikre se serkent bennünket. Amikor Jézus látta a tanítványait, akkor óvta őket attól, hogy a világgal felettébb nagy barátságot kössenek. Hát azt mondta, hogy az ellenségeskedés az Istennel. Aztán, amikor a tanítványai ki akartak vonulni a világból, és úgy gondolták, hogy Jézus, elég vagy te nekünk, nem kell nekünk más, akkor Jézus azt mondta, hogy én nem vezlek ki benneteket a világból. Nem vonulunk félre, hanem elküldelek benneteket ebbe a világba. Ezért nekünk is, mai keresztényeknek is, e két út helyett meg kell találnunk azt az utat, amit az Úr jelölt ki nekünk. És ezért fontos a tesszalonikai gyülekezethez írt levél, és annak is ez a része, amit ma a Bibliaolvasó kalauzunk olvasásra jelöl. Isten gyermekeiről, keresztjénekről azt mondja a Szentírás, hogy őket Isten vezérli. És ezzel azt mondja nekünk az írás, hogy a keresztjének nem kell, hogy kövessék a világ útmutatásait, a világ trendjeit és divatjait, nem kell, hogy kövessék a világ szokásait, mert őket Isten lelke vezeti. A keresztjéneket nem a világ vezeti. Nem a világ tematizál bennünket, azt mondja ezzel modernül fordítva a Szentírás, hanem bennünket Isten lelke vezérel. De nem is élünk önmagunknak. Mire vezet az Isten bennünket? Azt mondja Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy az egyik dolog, amire Isten lelke elvezet bennünket, az a testvér szeretet. Azt mondja nekik, hogy a testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Milyen érdekes ez, hogy azt mondja az apostol, titeket az Isten tanított. Hát nem az apostol tanította ezt a közösséget és ezt a gyülekezetet? Azt mondja Pál apostol, hogy amikor az Isten a kezébe vette a ti életeteket, amikor új szívet adott nektek, akkor ő képessé tett benneteket arra, hogy testvéri szeretetben éljetek. Ő vezet benneteket a testvér szeretetre. Mozgatja a szíveteket, a lelki ismereteteket a testvér szeretetre az Úr. Anélkül, hogy ezt mondanám, azt mondja az apostol, anélkül, hogy ezt lelkelném nektek, mivel ti új szívet és új lelkületet kaptatok Istentől, ti Istentől lettetek tanítva arra, hogy szeressétek a ti testvéreiteket. Jó példát is kaptatok erre, ami tanítunkban, Jézus Krisztusban. Mert Isten így tanít, hogy nem csak elveket ír a mi életünkre nézve, hanem bemutatja azt, hogy ezek működőképes dolgok. Nem csak képessé tesz valamire, hanem példázta előttünk azt, hogy abban mi élhetünk is, élhető. Amikor Jézus Krisztusra gondolunk, akkor jusson mindig eszünkbe, hogy ő az Isten nagy példatára számunkra. Értsük meg, hogy mindez lehetséges. Titeket Isten tanított meg, azzal, hogy új lelket és új szívet adott nektek a testvér szeretetre. És azt mondja az apostol, hogy ti, tesszalonikaiak, ti jól is vizsgáztok ebből a dologból, hiszen egész Macedóniában gyakoroljátok ezt. Magyarán nem csak azokat szeretitek, akik a családtagjaitok, nem csak azokat szeretitek, akik a ti gyülekezeteteknek a tagjai, hanem annak a tájegységnek, társadalmi körnek, a gyülekezetei felé is gyakoroljátok ezt az egész szeretetet, a testvér szeretetet. Hát ez egy csodálatos dolog, testvérek, hiszen a világ trendje elsősorban ma azt diktálja nekünk, hogy szeressük önmagunkat. Hogy mindennél jobban szeressük önmagunkat, és amit még magunkon kívül szeretünk, azt is azért szeressük, mert abban is mi járunk jól. Pál apostol a testvér szeretetre emlékezteti és buzdítja a hallgatóit, és amikor Jézus Krisztust látjuk magunk előtt, akkor az ő életéből látjuk azt, hogy a testvér szeretet az egy áldozatos szeretet. Az nem a maga hasznát keresi. A testvér szeretet nem arról szól, hogy én járjak jól, hanem arról szól, hogy a másik jól járjon. Hogy a másik jól járjon. Testvérek, ez egy egészen másfajta vezetés, mint amire a világ vezetné és sodorná a keresztény gyülekezetet. És milyen csodálatos, hogy Pál apostol azt mondhatja ennek a gyülekezetnek, hogy örömmel hallom rólatok, hogy ti hagyjátok, hogy az Isten vezessen benneteket. Ti nem magatokért vagytok ott, nem magatokat szeretitek pusztán, hanem a testvér szeretet köztetek és körülöttetek is megjelenik. És aztán milyen érdekes, hogy az apostol azzal folytatja, hogy kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Nem áll meg az emlékeztetésnél és a dicséretnél, hanem biztatja őket, hogy gyarapodjanak ebben. Testvérek, azt gondolom, hogy az apostol valami olyanról beszél, amiről szükséges beszélni nekünk hívő embereknek, mert mi olyanok vagyunk, hogy van egy szint, amit ha elérünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy na ennyi elég. Ennyi elég. Van egy olyan testvér szeretett szint, amit ha elérünk, és ami a megdicsérnek bennünket, azt mondjuk, na ez ki van pipálva, nézzük, mit lehet még tenni. Nézzük, mi a teendőnk még. De az apostol nem mondja azt, hogy a testvér szeretetből elég, hanem arra buzdítja őket, hogy nehogy megálljanak ott, ahol tartanak, hanem gyarapodjanak. Nehogy alább hagyjon közöttük a testvér szeretet, az egymásra való figyelés, hanem még sokkalta jobban erősítsék magukat a testvérek a testvéri szeretetben. Kedves testvérek, soha nem tudjuk eléggé gyakorolni a testvér szeretetet. És ha olykor hátradőlnénk, és azt mondtuk, hogy mindent megtettünk, amit meg lehetett, akkor jusson eszünkbe ebben az esztendőben is Pál apostolnak a mondata, aki azt mondja, hogy gyarapodjál. Nem baj, hogy jól megy, de ne elégedjél meg. Sőt, nagyon érdekes, hogy az apostol egyenesen arra sarkalja a tesszalonikai gyülekezetet, hogy amiben jól gyakorolják magukat, abban legyenek még jobban törekvők. Abban erősítsék magukat. Hát nem úgy van ez, hogy ami jól megy nekünk, arra azt szoktuk gondolni, hogy na ez már jól megy, ezzel nem kell foglalkozni. Az apostol azt mondja, nem, foglalkozzatok továbbra is. Erősítjétek, gyarapodjatok a testvér szeretetben. Aztán utána azt mondja az apostol másodszor, hogy a keresztjének útja az, hogy csendes életet éljenek. Csendes életet éljenek. Azt jelenti ez, hogy békés és nyugodt élet, ahogy részletezi is az apostol, szelíd és nyugtalankodás nélküli élet. Szelíd és nyugtalankodás nélküli élet. Testvérek, ami Krisztusban lévő nyugalmunknak a legnagyobb ellenlábasa a világ. A világ divatjai, azok, amelyek sokszor elveszik a keresztjének nyugalmát és békéjét. Hogyan teszi ezt a világ? Hát legfőképpen úgy, testvérek, hogy a világ mindig azt mutatja meg nekünk, hogy mi az, amink még nincs. Amink még nincs. A világ mindig tud újat mutatni nekünk, és oda tud valami kellemeset tárni a mi szemünk elé, amivel mi még nem rendelkezünk. És valami, hadd mondjam így, ördögi módon ébreszti föl a világ bennünk azt a vágyakozást, hogy nekem az kell. Nekem arra szükségem van. Én anélkül nem vagyok ember. És ettől a pillanattól kezdve, testvérek, mi mindannyian elkezdünk nyugtalankodni. És oda van a mi békességünk. Valami olyan sóvárgás gerjed a mi szívünkbe, ami megrontja a Krisztusban való békességünket, ami elveszi a mi örömünket, a mi nyugalmunkat, és nyugtalanná tesz bennünket. Hogy fogom megszerezni? Hogy lesz az enyém? A világ mindig kínálja, annak idejében Tesszalonikában is, ma meg sokkal hatásosabban, naponta 50 000-szer, kínálja nekünk azt, ami nélkül mi senkik vagyunk állítólag. És ki az, testvérek, aki ne kezdene nyugtalankodni emiatt? Hát én csak egy fél ember vagyok, mert nekem nincs autóm, nekem nincs házam, nekem nincs annyi pénzem, nekem nem a legújabb van meg. A világban van egy hatalmas nyugtalanság. Azt mondja az apostol a gyülekezetnek, hogy ti éljetek csendes életet. Éljetek csendes életet. Ne hagyjátok, hogy a világ megbolondítson benneteket, hogy földúlja a ti békességeteket, amit kaptatok Krisztusban. Mert nem mondja ki az apostol, de itt áll a sorok között, olvasatlanul, de mégis jelen valóan, ti Krisztusban mindent megkaptatok, amire szükségetek van. Hát Krisztus azt mondta, hogy ismeri a ti szükségeteket, hogy betölti a ti szükségeteket. Ti kaptatok bűnbocsánatot és örök életet, amire a legnagyobb szükségetek van. Ti mindent megkaptatok Krisztusban, ne dőljetek be annak, hogy mi az, amitek még nincs. Mert a világ kapkod az után, amilyen még nincs. A hívő éljen csendes életet. Álljon föl mindarra, és alapozza arra az életét, amit Krisztustól megkapott. Ez legyen az ő életének a biztonsága. Amit Krisztustól megkaptunk. Testvérek, azt gondolom, hogy nagyon időszerű, amiről az apostol beszél. Mert mi mai keresztények olyanok vagyunk, hogy sokkal többet tudunk arról beszélni, amink még nincs, amit mi szeretnénk. Gondold végig, hogy mi az, amiért imádkozol. Az pontosan arról szól, amit Istentől követez, mert még neked nincs. Testvérek, hány percet tudnánk arról beszélni, hogy mi mit kaptunk az Istentől? Tudunk erről egyáltalán valamit mondani, hogy mink van nekünk Istenben és Isten által? Hogy mihez jutottunk mi az új szív és az új lélek által, Isten teremtő munkája által? Az apostol azt mondja, éljetek csendes életet. Úgy folytatja, hogy a csendes élethez szükséges dolog, hogy az ember a maga dolgát tegye. Ne avatkozzatok ti más dolgába, tegyétek a magatok dolgát. Isten adott nektek egy utat, egy családot, egy gyülekezetet, egy munkahelyet, tegyétek a magatok dolgát, foglalkozzatok azzal, és azt mondja, a saját kezetekkel dolgozzatok, azaz, arra buzdítja a tesszalonikai gyülekezetet, hogy ne legyenek tétlenkedők, ne legyenek restek. A tétlenkedő és a rest embert mindig megszállják azok a gondolatok, testvérek, amit ő nyugtalanná válik. A tétlenkedő és rest ember mindig beleavatkozik mások ügyébe, mert neki magának nincs ügye, csak a semmit tevés. Pál apostol életvezetési elveket mond itt el, hogy mi keresztjének, mi tesszük a magunk dolgát ebben a világban, ellátjuk a munkánkat, föntartjuk a családunkat, eljárunk a gyülekezetünkbe, tesszük a magunk dolgát, nem avatkozunk mások dolgába, és nem tétlenkedünk. Nem tétlenkedünk. Csodálatos dolog ez, csendes életet éljetek. Hát a világ ma körülöttünk nagyon lármás életet él, és ebben nem könnyű megtalálni a magunk dolgát, nem könnyű nem tétlenkedni, nem könnyű nem szénné hajtani magunkat, ahogy ezt a világ elvárja, meg gyakorolja, hogy a végén földobjuk a talpunkat 50 éves korunkba. Nem azt mondja az apostol, hogy ez a jó, ezt a világ diktálja. Én azt mondom, ne legyetek tétlenek, de végezzétek el a saját dolgotokat. Csendes, békés, nyugodt életet éljetek, szem előtt tartva mindazt, hogy ti megkaptátok Krisztusban azt, amire szükségetek van. És végül harmadszor arról szól az apostol a gyülekezetnek, hogy a kívül állók felé éljenek tisztességesen. Olyan csodálatosan harmonizál ez Jézus küldő parancsával, aki azt mondja, hogy elküldelek benneteket ebbe a világba. Ha mi nem vagyunk tisztességgel a kívülállók felé, akkor nyilván az evangélium, amit hirdetünk nekik, majd sok süket fűre fog találni. És talán rögtön ítéletet fognak mondani felénk és rólunk, ha nem élünk tisztességesen. Legyetek tisztességesek a kívülállók felé. Nem mondja azt az apostol a gyülekezetnek, hogy ítélkezzetek azok fölött, akik nem követik Krisztust. Nem mondja azt, hogy ne köszönjetek azoknak, hogy ne segítsetek rajtuk. Azt ugye, legyetek tisztességesek feléjük. Van némi különbség a testvér szeretet és e között a tisztesség között, de mind a kettőt a szeretet kell, hogy motiválja. A szeretet kell, hogy motiválja. Aztán azt is mondja, hogy ne szoruljatok rá senkire. Ügyeljetek arra, hogy a kívülállók felé, és itt a hiten kívülállókról beszél az apostol, szóval ne kötelezzétek el magatokat olyan emberek felé, akik a hiten kívül vannak. Ne tegyétek magatokat függő emberekké. Magyarán azt mondja az apostol, hogy ne legyetek ennek a világnak a kiszolgáltatottjaivá. Ügyeljetek erre, hogy ti ne szoruljatok rá senkire. Hát testvérek, azt gondolom, hogy nagyon időszerű, amiről az apostol beszél. És nagyon megfontolandó is. Hiszen az ember sokszor a vágyai, a világ által fölébresztett vágyai miatt lesz ennek a világnak a kiszolgáltatottjává. Ugye fél ember az, akinek nincs ilyen meg olyan, de már nyújtjuk is hozzá a hitelt. És az emberbe föltámad a vágyódás, a sóvárgás, és a keresztény ember is egy pillanat alatt kiszolgáltatottjává válik a világnak, és utána a világ diktál. A világ diktál, és az ember elveszti azt a szabadságát, azt a biztosságát, amit Krisztusban kaphatott és kapott is. Azt mondja az apostol, legyetek tisztességgel a kívülállók felé, de ne függjetek tőlük. Ne tegyétek magatokat az ő játszmájuk eszközévé és tárgyává. A hívőknek meg kell tanulniuk, testvérek, talán egy kicsit megzabolázni magukat, és meg kell tanulniuk a szükségeiket egymás előtt föltárni. Nem azt mondja az apostol, hogy ha valakinek szüksége van, az hallgasson, az tűnjön el a lefolyóba, mert nem ember. Azt mondja az apostol, hogy testvér szeretetről beszélek közöttetek. Hát a testvér észreveszi a másik szükségét. Hát a testvér előtt föltárom a magam szükségét. Ne a világtól függjetek, mert a világ a maga hitetlenségével másként fog nektek diktálni. Testvérek, új szív és új lélek, amiről Ezékiel beszél, és ma kutatjuk azt, hogy mi a mi utunk az új szívvel és az új lélekkel. Pál apostol tanít bennünket, életvezetésre tanít bennünket, gyülekezetben, családban, személyes életben. Isten vezet bennünket. Ez az esztendő sokféle tematikát erőltetett már most is ránk, hiszen ilyenkor évelején mindenki kötelességének érzi elmondani, hogy 2017 milyen esztendő lesz. Hallottunk belőle már három zsáknyit, hogy mi lesz 2017-ben. Nyomja a világ a tematikát, erről kell gondolkozni. Ez lesz, erre készülj fel. Testvérek, Isten vezet bennünket. Ne hagyjuk, hogy a világ tematikái eluralják a mi szívünket és a lelkünket. Érdekel bennünket Isten vezetése? Igényeljük azt, hogy Uram, Te mire vezetsz ebben az esztendőben? Hagyjuk, hogy Isten vezesse a mi gondolatainkat? Vagy úszunk együtt az árral, és próbálunk lassítani, amit persze nem lehet? Isten tematikája erre az esztendőre is az közöttünk, hogy növekedjünk a testvér szeretetben. Az egymásra való odafigyelésben. Hát ennek sokféle módját gyakoroltuk, s ha Pál apostollal szólhatok, én magam is dicsérem a testvéreket, hogy megvan közöttünk a testvér szeretet, de továbbra is időszerű a program, hogy gyakoroljuk ezt, és gyarapodjunk ebben. Gyarapodjunk ebben. Szép lehetőség erre az elkövetkezendő imahét, ahol találkozunk lelki testvérekkel, más gyülekezetek tagjaival, akik ott keresik Isten üzenetét, akaratát, együtt imádkozhatunk velük, beszélgethetünk velük. Szép lehetőség az, amikor testvéreinken segítünk, akik esetleg figyeltek a bejáratnál, vagy elfagyott szemük már látott valamit, amikor beértek az előtérbe, azok lehet, hogy észrevették, akik még nem, azoknak mondom, hogy itt majd kifelé menet jobb kézre, a fali táblánkon föltettünk néhány képet, kis beszámolót arról, hogy hogyan halad a templomépítés Újakliban, vagy milyen gyermekmisszió folyik Szerbiában, mert őket támogattuk. És jó, ha tudunk róluk, jó, ha imádkozunk értük, hogy jussanak egyről a kettőre. Növekedjünk a testvér szeretetben tovább, testvérek. Nincs vége, soha nem jutunk el oda, hogy azt mondjuk, na, most már ezzel nem kell foglalkozni. Gyarapodjunk ebben. Emlékeztessük egymást arra az esztendőben is, hogy Krisztusban mi mindenünk van. Olyan jó lenne, ha a mi beszélgetéseink itt a gyülekezetben, az összejöveteleink szólhatnának arról, hogy mi mindenünk van. Hogy amikor jövünk, akkor nem azt mondanánk el, hogy mi az, amink nincs, hanem tudnánk bizonyságot tenni arról egymásnak, testvérek, hogy az Úr megajándékozott ezzel is, meg azzal is az elmúlt héten. Ha tudnánk elmondani egymásnak azt, hogy már megint bűnbocsánatot kaptam az Istentől. Hát már megint megbocsájtott az Isten. Olyan nagy dolog. Osszuk meg ezt egymással. Emlékeztessük egymást arra, amikor talán föltámad bennünk a sóvárgás, amikor panaszkodunk, akkor ne legyünk restek emlékeztetni egymást arra, hogy de mi mindent kaptunk. Ne legyünk tétlenek, de a magunk dolgát végezzük el. Adja meg Isten, hogy itt a gyülekezetben is kiki megtalálhassa a maga munkáját, a maga szolgálatát. Ne legyünk tétlenek, hanem keressük, kérjük Isten vezetését arra, hogy mi a te célod velem. Jól fontoljuk meg, hogy mit áldozunk oda ebben az esztendőben azért, hogy a múlandó életünk jobb legyen. Ezt az intést szeretném a testvérek felé elmondani ebben az esztendőben is. Itt az esztendő elején jól fontoljuk meg, mit áldozunk oda, milyen elkötelezettségeket veszünk a nyakunkba azért, hogy ez a múlandó 60-70-80 esztendő jobb legyen. Mert ha elkötelezzük magunkat, annak komoly árai lehetnek. Ami majd elhat a mi szívünkre és a lelkünkre, adja meg Isten, hogy leginkább ő neki tudjuk elkötelezni magunkat, mert aki neki elkötelezi magát, aki Jézus Krisztus mellett elkötelezi magát, annak Jézus Krisztus kezében biztos helyzete van. Földi életre, meg örökre nézve, örök életre nézve egyaránt. Isten legyen nekünk ebben segítségül, és keressük együtt a mi utunkat ebben a világban, nem a sodrásban, nem az elvonulásban, hanem az Isten vezetését kutatva, keresve és követve. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk a 445. dicséretünk első és negyedik versét, mielőtt elcsendesednénk. A 445. dicséretünk első, valamint negyedik versét énekeljük, szólsz hozzám, Istenem.
Hozzám, Istenem, s én választatni készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod, köcs lehúz, még régi kedvésem, áld meg ma lelkemet, több éttel, Uram. Kötd még a földi jó, a bűn a földi hozzád bűnömért, lásd el, nem juthatok. A béklyos újanyó, lehetném össze,
helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Valóban sok minden köt még bennünket, Urunk, ami meghatározza a mi gondolkozásunkat, és bocsásd is meg nekünk, hogy egyszerre akarunk téged és a világot szeretni és szolgálni. Szabadíts ki bennünket sokféle kettősségünkből, és tégy bennünket olyan gyermekeiddé, akik szíve te érted ég, akik téged akarnak szolgálni, a te akaratodat keresik, kérik és teljesítik életükben. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak új szívet és új lelket ígérsz és adsz, hanem tanítasz is bennünket arra, hogy hogyan és miképpen járjunk ez új szív és új lélek vezetése alatt ebben a világban. Urunk, növeld közöttünk a testvér szeretetet, adjad, hogy megnyíljon a szemünk még jobban egymásra, egymás szükségeire. És taníts bennünket, mint ahogy a szívünkbe írtad ezt a törvényt, az új szív és az új lélek törvényét arra, hogy készek legyünk önzetlenül adni. Ahogyan te is tetted ezt közöttünk, Úr Jézus Krisztus. Érünk téged, Urunk, hogy szabadíts meg a tétlenkedéstől, a restségtől, segíts, hogy megtalálhassuk a magunk útját, és azon járhassunk a te dicsőségedre szolgálván. Légy segítségül nekünk, hogy tisztességgel viszonyulhassunk ehhez a világhoz. Akkor is, ha ez a világ üldöz, vagy bánt bennünket, te éretted. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne felejtsük el azt, hogy számukra kell nekünk hirdetnünk a te ígédet, az evangéliumot, a bűnből, a kárhozatból való megmenekülést. És kérünk téged arra, Urunk, hogy tégy bennünket erőssé mindabban, amit a hit által Krisztusban kaptunk. Segíts, hogy ez egyre jobban és egyre tisztábban látható legyen előttünk, és hogy mi erre tudjunk, ami egész életünkre nézve építkezni, hogy benned mit kaptunk meg. Kérünk téged így, hogy adj a mi gyülekezetünknek is olyan célokat, amelyben gyakorolhatjuk magunkat a te dicsőségedre helyesen, új szívvel és új lélekkel, másoknak hasznára, üdvösségére. Vezess bennünket ez esztendőben, így a te útjaidon tovább. Amen.